a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szeretettel köszöntök mindenkit a nap vendégében. Itt ül velem dr. Bíró Szabolcs, vegyészmérnök, kutató. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Az ihletet, hogy meghívlak a műsorban, egy másik rádió interjú adta. Olyan érdekesen és közérthetően beszéltél vitaminokról, egészséges életmódról, és egyáltalán arról, hogy hogyan kell viszonyulni az életünkhöz és a környezetünkhöz, hogy mi mindent kell tudnunk és figyelnünk ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, és hogy normális életet tudjunk élni. Mikor készültem el az interjúra, föllapoztam a honlapodat, és megragadta egy mondat a figyelmet. Azt írott, hogy mivel az egészségiparon belül tevékenykedem, nagyon sok belsős információm van, amelyeket egyszerűen csak megosztok. Nem valakik ellen, hanem az átlag emberekért. Ez egyfajta küldetéstudatként is értelmezhető számomra. Jól értelmezem ezt a...
Valamilyen szempontból igen, azt hiszem. De azt hiszem, ezzel az egésszel azt szerettem volna többek között hangsúlyozni, hogy én nem világ megváltó babérokra török, tehát nem akarok leleplezni senkit, nincs ez mögötte, ez a majd én majd megmondom, megmutatom, az egyetemes igazságot én tudom, én egy ugyanolyan átlag ember vagyok, csak látok egy csomó fontos részletet, amiből azt gondolom, hogy mások okulhatnak, úgyhogy ezt csak úgy elmondom. Uh-huh. És aki fogékony rá, az elgondolkodhat rajta.
Ha nem, akkor mi van mögötte? Azon kívül, hogy nincs világmegváltó gondolat, akkor mi az, ami erre az útra és erre a hitvallásra ösztökélt téged?
Egyszerűen csak egy ugyanúgy, mint hogy legalábbis én úgy látom a világot, hogy az emberek akkor érzik magukat hasznosnak, hogyha olyan dolgokat tesznek, ami más embereknek hasznos. Tehát aki tanítani szeret, az másokat szeret tanítani, úgy érzi magát fontosnak. Szinte mindegy, hogy mit tanít, abban ő jól fogja érezni magát. Én egy tárgy előállító embernek látom magam, hogyha, mit tudom, én nem vegyészmérnök lettem volna, hanem mondjuk asztalosként tevékenykednék, akkor, és kapnék kreatív szabadságot, akkor valószínűleg ugyanúgy jól érezném magam benne. Úgyhogy az eredeti válasz az, hogy egyszerűen nincs mögött igazából semmi, csak egy ilyen, én így érzem jól magam, mert azt gondolom, hogy minden annyi információ van, hogy egyszerűen jól jön, hogyha lehet látni különböző nézőpontokat.
Érdekes, hogy ez a kreatív szabadság, amit használtál, hogy hogyan vívtad ki magadnak, hogy ez az életed része legyen. Ugye te vegyészmérnökként végeztél, és Veszprém Egyetemen.
Így van.
Mikor is végeztél?
Én 2000-ben.
2000-ben.
És utána ott szereztem doktori fokozatot, és hát utána elég sok helyen éltem. Szakmai tapasztalatom az Egyesült Államok, Azerbajdzsán és Magyarország, és akkor nyilván ez egy út volt, ahol nekem a saját szabadságom, azt hiszem az a legnagyobb prioritású dolgok egyike volt, sőt, megkockáztatom, hogy a legnagyobb. Uh-huh. Ezt szerettem volna elnyerni.
Én 95-ben kezdtem a Veszprém Egyetemen, tehát elvileg találkozhattunk is, de így utólag én nem vagy ismerős, de egyébként bölcsészkoron voltam, úgyhogy ez a tök más terület. Na, miután diplomáztál? Mi volt az első érdeklődési terület, ami felé elindultál?
Diplom után én egyből a doktori iskolába mentem, és ott bespecializáltam magam, nekem kőolajfinomítás az eredeti szakterületem, ott is a nehéz szénhidrogének, tehát ami egy ilyen rokon terület az útépítéssel, úgyhogy én azon a területen tevékenykedtem összesen, azt hiszem 15 évet.
Uh-huh. A vitaminok és az útépítés viszonylag tág értelmezéseket tesz lehetővé, olyan messze vannak egymástól. Hogyan jött az egészségipar és a vitaminok a életbe?
A technológia, az összeköti az egészet. Tehát, hogy nagy üzemekben gyártanak mindenféle anyagokat világszerte, és általában vegyészmérnökök felügyelik ezeket a folyamatokat. Úgyhogy mivel a technológia befolyásolja a minőséget, gyakorlatilag látszólag ez két távoli terület, valójában pedig eléggé rokon.
Uh-huh. Uh-huh. Van egy világszabadalmad is.
Igen.
Ugye?
Igen.
Az mi is volt?
Hát ez volt egy, hogy lehet a használt gumiabroncsokból származó őrleményeket egy finomítói gyártás technológiával úgy megoldani, hogy az utak élettartamát így akár 200-300%-kal lehet növelni, és minden mutató javul.
És nyomon követett, hogy ezeket hol használják föl, és milyen formában, milyen országban, stb., vagy ez hogy zajlik?
Ez a MOL-nak a tulajdona jelenleg, és a MOL diszponál fölötte egy nagyon sok helyen építettek már Magyarországon ilyen utakat. Uh-huh. De külföldön is, és tudtam, el is adták a technológiát külföldre, úgyhogy ez egy, úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jól működő gyakorlatban, vagy nagyon jól működik a gyakorlatban.
És értem, hogy a vitaminokat és az útkészítés maga a technológia köti össze, de hogy mégis ki kellett, hogy lyuk adja a vitaminoknál és az egészséges életmódnál, és ahhoz, és annál, hogy ez ennyire érdekeljen téged.
Engem azt hiszem, hogy minden érdekel, hogy eléggé belehásom magam. Tehát, hogy nyilván, amikor hazajöttünk az Egyesült Államokból, akkor utána egy barátom révén fordultam ebbe az irányba, és utána elkezdtünk közösen tevékenykedni ezen a területen, és akkor így innen nőtte ki magát. Uh-huh.
Egészségesen élünk mi ma így a 21. század elején?
Nem.
Ha nem?
Ugye ennek szerintem sok rétege van, és van a lelki réteg, amit azt hiszem, hogy hajlamosak vagyunk így lekicsinylően nyilatkozni róla, pedig szerintem a testi és a lelki egészség az abszolút kéz a kézben. Én abban hiszek, hogyha valakinek testi tünetei vannak, akkor ott valami lelki probléma is van a háttérben. Ugye ez az egyik, a lelki, ebből nem tudok, itt nem tudok állást foglalni erről. A testi része, tehát az a szemét, amivel etetnek bennünket, vagy amit megeszünk, persze, mert mi döntünk róla, hogy bemegyünk ilyen-olyan boltokba, és mindent megveszünk, ami nagyipari eszközökkel készül. Ugye gondoljunk bele, hogy akkor olcsó a nagyipari termelés, hogyha a növényeket is, ugye ezekben a monokultúrás, amikor kilométereken keresztül csak ugyanaz a növény van, igen ám, csak hogy ez működjön a gyakorlatban, ott rengeteg vegyszert kell használni, de elég, ha csak a világ legnépszerűbb burgonyáját hozom, amiből a legnagyobb láncok csinálnak sült krumplit, hogy azt hiszem már a vetés előtt, mielőtt ültetik a krumplit, akkor már kétszer kell permetezni, utána minden héten, és utána, miután betakarították a krumplit, utána folyamatosan, hogy sokáig elálljon, hiszen nem tudjuk, hogy mikor kerülnek felhasználásra, nem szabad, hogy kicsírázzon, mert akkor elveszti a ruganyosságát, nem lesz olyan ropogós, stb. Úgyhogy amikor bemegyünk egy ilyen helyre, és sült krumplit teszünk, akkor rendkívül sok vegyszerhez jut a szervezetünk, amivel nem tud mit csinálni.
És ez csak a sült krumpli?
Ja, persze, csak a sült krumpli. És akkor ezek az anyagok jellemzően két fő hatást adnak. Az egyik az, hogy gyulladást okoznak, tehát folyamatosan mindannyian egy kis szintű krónikus gyulladásban élünk. A másik pedig az, hogy befolyásolják a hormonrendszer egyensúlyát, mert hormonként azonosítja őket a szervezet, mert a kémiai szerkezetüket illetően nagyon hasonlóak. És ezzel nem tud mit csinálni a szervezet, és ez számtalan egészségügyi problémát okoz, és ez így megy. Uh-huh.
És akkor ez téged felbőszít, amikor ilyenekkel találkozol.
Nem tudom, hogy mi a jó szó az elején, nyilván felbőszít, utána elkeseredek, utána keresem a megoldást. Egyébként általában van, csak utána erről mindig kiderül, hogy nem olyan kényelmes, mert hogy a saját sorsomat a saját kezembe kell, hogy vegyem.
Igen, igen. Erről beszéltünk is, mikor a telefonon egyeztettük az interjút, hogy ez elképesztő, nem? Hogy itt vagyunk a 21. században, mindenféle technikai kütyükkel, elvileg mindenféle kényelmi szolgáltatásokkal, és mégis az van, hogyha tudatosan és egészségesen akarsz élni, akkor bizony-bizony rá kell fordítani azt az időt, amit nem gondoltunk, hogy rá kell fordítani.
Abszolút, de ugye nagyon jól fogalmaztam, hogy kényelmi. Tehát, hogy az emberi Igen. kényelem, és ugye ez például a vitaminok piacán rendkívül jól kijön, hogy a gyártók úgy tervezik a termékeket, hogy a fogyasztói kényelmet ne sértsék. Ezért van multivitamin egy kapszulás, mert azoknak készül, nekem is van jó pár ilyen ismerősöm, aki mondta, hogy hát a felesége kikészíti neki, és akkor ő bedobja. De mondom, figyelj, abban nem tud beleférni minden, mert csak egy kapszula. Ó, mindegy, legyen egyszerű, gyors. És akkor az egészség gondozását ő letudta.
Uh-huh. Persze mi a különbség a között, hogy csak egy kapszulát készít ki a felesége, vagy kettő kapszulát, tehát akkor már csak be kell venni.
De... Igen, de mondjuk a napi dózis, ha most a multivitaminoknál vagyunk, mondjuk 8 kapszula, vagy 9. Aha. És akkor az lehet, hogy már sok. Vagy lehet, hogy úgy gondolja a felhasználó, de bárhogy is sérti a fogyasztói kényelmet. Úgy, tehát, hogy ez érvényes mindenre. Vannak olyan műanyagok, például mondjuk a PVC, az egészen elképesztően káros, a létrehozásától addig, amíg több száz év alatt le nem bomlik, folyamatosan ontja magából azokat az adalékokat, amelyek, ezeket úgy hívják például, hogy ftalátok. Ezek hormonként azonosítódnak a szervezetünkben, ösztrogénhormont utánoznak, és gyakorlatilag az ösztrogénhormonoknak az egyik feladata, hogy a sejtosztódást stimulálják. És ez kontroll nélkül nem olyan jó. Úgyhogy, de attól gyártjuk a PVC-t, sőt a vizeinket, a vízvezetékcsövek döntő többsége PVC. De hogy mindenhol ott van, és ahogy áll a nappalinkban mondjuk a PVC tárgy, jönnek ki belőle ezek az adalékok, ezeket belélegezzük, megesszük, stb. És utána csodálkozunk, hogy nem vagyunk jó.
Uh-huh. Nem tudom, hogy mit jelent az, hogy valaki nincs jól. Most éppen ugye vitamintanácsokat adta az egyik technikusnak épp az előbb, hogy mit szedjen, mit ne szedjen. Tehát, hogy mikortól nevezhetünk egy állapotot annak, hogy nincs jól valaki, vagy jól van. Tehát ez...
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ez egy képlékeny, én nem tudok erre jó definíciót, de hogyha nem érzed magad energikusnak, nem alszol jól, folyamatosan stresszes vagy, és ezt nem tudod kezelni, hogy érzed, hogy nem vagy egyensúlyban, akkor nem vagy jól.
Uh-huh.
De most én nem...
De lehet, hogy az átlagosnál nagyobb stressz ér a munkahelyemen, és én mondjuk föl vagyok annyira vértezve vitaminoktól, vitamintól függetlenül, hogy jó a stressz körül képességem, de az átlagnál sokkal nagyobb stressz ér a munkahelyem.
De akkor te jól vagy. Tehát, hogy ez mindenkinek testre szabott, hogy én például, én tudom magamról, hogy nem kezelem jól a stresszt, és tudom, hogy mit kell tegyek azért, hogy jól kezeljem a stresszt. Én 800-tól 1200 mg magnéziumot szedek naponta, mert tudom, hogy az a rendszer, ami gyakorlatilag a stressz hormonokat lebontja, az nálam lassan működik. Egyébként nagyon érdekes, hogy szerintem, hogy azok, akik rendmániások, azok általában rosszul tűrik a stresszt. Azért, mert a káosz az egy stresszforrás, és azért tesznek, hogy ez ne legyen. Aha. Tehát aki nem tűri jól a stresszt, az nem fog bungee jumpinggal leugrani, vagy száguldozni a kocsival, vagy motorral. Mert hogy ez a kettő így kizárja egymást.
Viszont rendben a lakásában.
Abszolút. Uh-huh. Tehát, hogy a háborúban nem olyan embereket kell küldeni, akik rosszul viselik a stresszt, mert ők nem fognak tudni jól harcolni. Ugye a klasszikus férfi modell kvázi az az, aki rendkívül jól tűri a stresszt, és nagyon jól teljesít. Tehát egy olyan embernek, aki ezt jól kezeli, ő akkor működik jól, hogyha határidőt adnak neki, hogy például a munkahelyen, hogy figyelj, ez is ez a határidő, de hogyha valaki rosszul kezeli a stresszt, ő határidő alatt rosszabbul fog teljesíteni. Uh-huh. Ő meg fogja csinálni előtte.
Te ilyen szinten is rosszul kezeled a stresszt a saját életedben? Tehát mondjuk a határidőkkel bajaid vannak, ha már itt tartunk?
Én úgy gondolom, hogy én azt nem szeretem, amikor tudom, hogy egy órám van, hogy le kell adni, akkor én inkább fennmaradok előző éjszaka, és befejezem. Szóval igen. Uh-huh. Nem szeretek semmit az utolsó pillanatra hagyni.
Érdekes, hogy beszéltünk erről, így beszélünk a háborúról, meg a férfi képről. Hát most már ez a férfi kép is kezd megváltozni. Most már sokkal puhányabbak vagyunk, meg minden, nem?
Tehát most világos, már... csak ugye én most persze. Ezt a két dolgot próbáltam így szemléltetni, de igen.
Uh-huh. Uh-huh. Te erről gondolsz valamit, hogy az egészségünk mennyire függ össze a megváltozott élethelyzettel, a férfi szerepekkel, a női szerepekkel, ezekkel való szembesüléssel?
Hát ugye ez minden mindennel összefügg. Ez rendkívül komplex. Ugye annyira eltávolodtunk az evolúció által kijelölt úttól, hogy és ugye, hogyha most így visszakanyarodok a beszélgetés pár perccel ezelőtti vonalához, hogy azok az anyagok, amelyek a szervezetünkbe jutnak, azok mondjuk egy hormonrendszeri befolyásoltság révén bárkiből bármit ki tudnak hozni. Tehát így teljesen meg tud változni minden. És nem tudjuk, hogy miért. Mert ugye ezeket belélegezzük, megisszuk, megesszük. De hát, hogyha mondjuk a műanyagjaink problémások, akkor miért csomagoljuk az iparilag előállított élelmiszereket problémás műanyagokba? Tehát, hogy az, aki konzervben melegíti meg a konzervnek a tartalmát, az valami elképesztő mennyiségű ösztrogénhormont utánzó anyaghoz jut.
Jaj, nekem.
Hát akkor de az a jó hír, hogyha, mert hogy mindannyian hibázunk, és ezzel semmi gond nincs, azt hiszem, hogyha ezt tudjuk, ezt az infót, akkor dönthetünk, hogy a kényelmünk kárára
Igen.
mondjuk kiveszem a konzervből az akármit, és úgy melegítem meg külön, és ez ugyanúgy érvényes, hogy műanyag dobozba hozzák vagy műanyag dobozba hozom el az elviteles ételt a XYZ helyről, akkor átteszem egy rendes tányérba, és úgy melegítem meg, nem a műanyagba, mert akkor kioldja az adalékokat.
Hát igen, akkor kell szereznem egy másik tálat, amivel elmegyek az étteremhez,
az
akkor
ki kell tölteni,
stb. És akkor mindenhol kell szerezni, a szelektív kuka, ez az, amaz, mindig kell valamit szerezni, és akkor a végén eltelik egy nap.
Ez lehet, hogy igen, de ugye az a kérdés, hogy azt kell mérlegelned, hogy ez megéri vagy sem.
És egyébként miért jártunk még szerinted még a mai napig PVC csöveket és műanyag edényeket?
Mert olcsó. Tehát ugye képesek vagyunk a technológiában előrelépni, attól függően, hogy mi a prioritás. De ugye a prioritás általában az szokott lenni, hogy az adott cég maximalizálni szeretné a nyereségét. Most nem nagyon akarok ebbe belemenni, mert itt lehetne boncolgatni a meglévő rendszernek a gyenge pontjait, de hogyha a kapitalizmus, ugye Milton Friedman mondta, hogy azt hiszem angolul így hangzik, the business of the business is the business, azaz, hogy a tőke célja a profit maximalizálás. Tehát, hogyha egy ilyen világban élünk, akkor miért csodálkozunk ezen? Tehát, hogy vannak, ezt az iparban úgy hívják egyébként, hogy kiderül egy adalékról, hogy egészségkárosító hatása van, és akkor megpróbálják betiltani, és akkor használnak egy másik adalékot, amiről még nem derült ki, de nagyon hasonló. Ezt úgy hívják, hogy sajnálatos helyettesítés. És akkor, hogyha arról is kiderül, akkor majd hoznak egy következőt, ami ugyanúgy olcsó lesz. Tehát, hogy a szabályozás, most elég, hogyha egy picit visszakanyarodunk a vitaminokhoz, amikor a dobozokra rá van írva, hogy mondjuk NRV 100%, az a napi javasolt dózis 100%, az azt jelenti, hogy ha annyit beveszünk, akkor elkerüljük a hiánybetegséget. Tehát ha C-vitaminból 100% van egy a termékben, akkor nem leszünk skorbutosok. Most felmerült a kérdés, hogy ez a célunk? Nem hiszem. Tehát ennél jóval többet kéne, és ezt csak azért mondom, mert a jogi szabályozás jelen esetben szerintem legalább 80 évvel van elmaradva ahhoz az ismerethalmazhoz, amit most jelenleg tudománynak hívunk.
Van arra esély, hogy utolérje? Tehát magyarul a kapitalizmus keretein belül van-e arra esély, hogy ezek a dolgok, amikről az előbb is beszéltél, vagy beszéltünk, etikai szempontból kicsit fejlődjenek?
Én erre nem tudok válaszolni. Hogyha körbenézek a világban, akkor azt gondolom, hogy nagyon kicsi. De esély mindig van. Nyilván én nem tudok a döntéshozók fejével gondolkodni, és én azt hiszem, hogy az egyénnek mindig egy kérdést kell feltennie, nagyon sokat fel lehet morálisat, meg mindent, hogy például a műanyagoknál tudjuk, hogy káros, akkor most az iparág feladata, hogy mielőtt bevezetné ezeket a mondjuk műanyagokat, akkor előtte részletes hatásvizsgálatot csináljon, vagy a társadalom feladata, hogy utólag bebizonyítsa, hogy ez káros, és akkor tehát, hogy ez ilyen elég kacifántos ez az egész, és na, szóval én nem vagyok...
Világos. Mert mennyire konfliktusos, mondjuk teszem azt, mondjuk ilyen egyértelmű őszinteséggel leírni információkat, amikor tudod, hogy mit bizonyos érdekek ellen megy.
Persze, de hogy még egyszer belőlem nem az beszél, hogy most aki PVC csövet gyárt, az ilyen-olyan amolyan, hanem ugye az az egyetlen egy kérdés lebeg a szemem előtt, ugyanúgy a saját magamra vonatkoztatva, hogyha én egészséges akarok maradni, mit kell tennem? És hogyha egészséges akarok maradni, akkor igen, a teflont a ruhákból, mert ugye vannak most már ezek okos ruha, meg hogy az olaj, az lepereg róla, meg a kávé, meg a minden, ezt teflonnal lehet elérni. Na jó, csak a teflonban a szén-nitrogén kötés az annyira stabil, hogy nincs olyan élő szervezet a világon, ami ezt le tudja bontani. Ugye nem véletlenül hívják ezeket az anyagokat örökvegyi anyagoknak. El kell kerülnöm ezeket, ez a fő kérdés, tehát, vagy a válasz, hogy ha tudom valamiről, hogy rossz, akkor döntetek, hogy megcsinálom, vagy nem csinálom. És ennyi. De ha nem tudok róla semmit, az baj.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.